Hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyog és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok, ez a 2020 film Odüsszeia Varga Bencével és Géczi Dáviddal. Ezúttal egy európai filmről fogunk beszélni, a Zuhanás anatómiájáról, ami Cannes-ban debütált, és hát díjat is hozott haza, ugye az Aranypálmát. Kérdés, hogy ez a film, ez milyen mély nyomogat hagyott bennünk. Bence, ezt hova sorolnád? Milyen filmtípusban láttunk-e már ilyen filmet, vagy teljesen újszerű ez az egész?
Hát ahogy haladtunk előre a film megnézése során, nekem ez folyamatosan változott bennem, hogy mit is gondoljak róla. Elsősorban itt most az operatőri munkára gondolok, ugye egy ilyen realizmusra erősen...
Sok volt az életlen.
Realizmusra erősen törekvő filmről beszélünk, és rögtön az első képeknél azt mondtam, hogy hát ez teljesen olyan, mint hogyha ilyen 70-es évek végi filmet néznék, tehát hogy mint hogyha a nyersanyag is olyan lenne, mint amit akkor használtak, nem tudom, a fényelése az egésznek, a plánok, szóval minden egyrészt a tempójában is ugye egy rendkívül lassú film, másrészt pedig mondom, manapság a filmek nem így néznek ki. Tehát teljesen ilyen 70-es évek feelingem volt.
Hát mikor láttál utoljára európai filmet? Mert nagyon sok európai film pont ilyen nyers akar lenni. Tehát, hogy így olyan, mintha nem lenne styling, olyan, mintha tényleg csak úgy le lenne dokumentálva az, ami épp történik. Nem filmet nézel, hanem dokumentumfilmet.
A Dán-dogma mozgalomnak valami ilyen maradéka, vagy ilyen hagyatéka, hogy igen, ilyen eszköztelen próbál lenni?
Részben, csak a Dán-dogmában benne volt egy kis ilyen kamerarázás is, meg erre nagyon rájátszottak. Itt érdekesen vannak olyan képek, amik egészen filmszerűek, mint amikor beszélgetnek kint éjszaka, és a lehelletük is látszik, és ez például ilyen nagyon szépen meg van világítva. Máskor meg, ahogy mondod, 70-es évek Cassavetes full naturba megy a történet. Egy kicsit ugye szolgálja ezt a tartalmat, hogy elfelejtsd, hogy filmet nézel, és egyébként megmondom őszintén, sikerült. Tehát én át tudtam úgy lendülni, hogy már csak a megfejtésen gondolkoztam. Tehát annyira izgatott a film felétől már, hogy most már meg akarom tudni, hogy mi történt ezen a délutánon, vagy délelőttön.
Általában szoktunk spoilerezni, viszont én most azt mondom neked, Dávid, hogy ennél a filmnél kivételesen ne áruljuk el a végét. Ráadásul az első 5 percben, ahogy szoktuk, mert tudom, hogy mi nem filmajánló, hanem filmelemzők vagyunk, de ha mégis valaki valamiért úgy hallgatná meg ezt, hogy még nem látta a filmet, azt gondolom, hogy ennél a filmnél egyszerűen annyira esszenciális az, hogy mi a vége, hogy annyira ugye az egész arra van felfűzve, hogy talán ezt a poént most ne nőjük le. Viszont, hogyha visszatérünk magára a stylingjára a filmnek, akkor az volt az érdekes, hogy nekem az elején az olyan érzétem volt, mint a ilyen szándékoltan amatőrfilmesnek tűnne. Tehát voltak olyanok, amikor egyszerűen úgy zoomol rá a kisfiú arcára, mint hogyha ilyen apuka ilyen családi videókat venne ott VHS-re, vagy nem tudom. Aztán utána voltak olyan érzéseim, mint amikor tudod, van az eredeti brit az Office sorozat, tehát ez az A dokumentumfilm jelleg, ahol ugye a szereplők néha, mintha kinéznének a stábra, vagy ugye az operatőre ilyen segítségkérőleg, vagy mint egy kommentálva a dolgokat, és a kamera úgy mozog tényleg, mintha ilyen dokumentarista lenne. És akkor egyszer volt egy pillanat a bíróságon, amikor a bírónő hazaküldi a hétvégére ugye a csapatot, És ugye lezárulna a per, de hétfőn a kisfiú az még vissza fog jönni, és ugye még tenni fog egy vallomást, és gyakorlatilag ott van egy pillanat, amikor a tömegbe belezoomol az operatőr, és hogy átélez a kisfiúra meg a kísérőjére, tehát látod, hogy a tömegből hirtelen ugye őket valahogy úgy ki tudja élesíteni, mert hogy ugye ők most a kulcs szereplők és ők lesznek a hangsúlyosak, és akkor tűnt fel, hogy azért ez profi operatőri munka, tehát hogy ez nem amatőr, ez itt valakinek azért olyan kezében van a kamera, csak szándékoltan érezhetően próbál néha ilyen esetlenül tévédokus lenni. Egyet értesz ezzel?
Hát nagyon, én az elején azt is néztem, hogy ez mennyire direkt, tehát hogy ki rakták a kutyának, már nem tudom, hogy a vizet vagy a kaját, ott lefetyelt, de amíg megtalálta az élességet, az olyan volt, mintha így szóltak volna neki, hogy te figyelj, a kutya, ja, hol? Na, a kutya mögött? Nem, a kutya. Szóval, hogy körülbelül így történt, de valamiért az volt az érzésed, hogy te bűnös élvezetként belelátsz egy családnak az életébe, és ugyan tudtam, hogy mi fog történni, de valahogy meglepetésként ért, amikor megtörtént. Talán spoilerezhetünk annyit, amennyi a trailerből is kiderül, de én később többet is spoilereznék, hogy egy fater kizuhan ugye az emeletről.
Na ja, most, abszolút, tehát hogy a film miről szól, az
már egy, a plakát lelövi.
Azt már a plakátról lelővődik, igen, tehát nem erre utaltam, hanem effektív az ítéletre.
Tehát fater az halott. Kezdhetjük így, a plakáton látjuk az aranypálma Pandornak a pecsétjét, és látjuk apát kiterülve, ahogy ilyen véres csíkot húz, illetve a feje alatt egy nagy paca van, tehát ő valószínűleg onnan kiesett. Avagy, ugye amiről a bírósági tárgyalás szól, anyu megölte kloffolóval, egy mit tudom én, hógömbbel, valamit nekibaszott, mert felidegesítette magát, hiszen anyu egy híres írónő, akivel épp interjút csinál, egy nő, akivel finoman, hát nem is tudom, így kacérkodnak, ugyanis az írónő leszbikus, vagy bocsánat, biszexuális, és a férjét már egy ideje csalja, vagy csalta különböző nőkkel, amit a férj eltűrt, ahogy azt is, hogy kölcsön vegye a regényének a főszálát, és gyakorlatilag írónőként befusson a férje ötletével. A sztorinak az a vége, hogy, vagy az eleje, hogy apu egy kicsit felhangosítja a hangerőt, és non-stop hallgat egy Eminem számot kicsit átzenélve, ami ugye nőgyalázásról szól enyhén, és hát nem nagyon veszi tudomásul, hogy a felesége épp interjút ad, ami mégiscsak az ő egóját hivatott legyezni, a férfi meg ugye ezt leszarva erőlteti föntről a zenét. Innentől kezdve nem tudjuk, hogy mi történt. Az én fejemben ilyenkor az történik, hogy anyu felrohan, vagy üvölt egyet apuval, vagy kapásból megdobja valamivel. De mint ahogy a gyerek is hallotta, így igazából történt köztük valami veszekedésféle, amiben az az érdekesség, hogy a gyerek akkor már levitte a kutyát sétálni, tehát a nőnek lehet, hogy lent kellett volna lennie a férjével, ott kellett volna üvöltözön, és ugye a vád szerint ez egybe is vág, hiszen az történhetett, hogy anyu valamivel irdatlanul fejembe szerintotta aput lent, az ott összeesett, és elhúzta valameddig, hogy úgy tűnjön, mintha leperecelt volna az emeletről. Ez az egyik verzió. A másik verzió, hogy apu megelégelte azt, hogy anyu biszexuális, hogy nőkkel fekszik össze, hogy sztárinterjút ad lent a első emeleten, vagy a földszinten, és leveti magát az emeletről. Ez a filmnek a anatómiai boncoló pontja. Te merre fele elkezdenéd a megfejtéssel, vagy ezt hagyjuk szépen?
Az az igazság, hogy említetted, hogy Eminem, egyébként nem Eminem, hanem egy 50 Cent számnak az ilyen karibi...
50 Cent, jaj, de ciki.
Karibi, igen, feldolgozása.
nem vagyok egy nagy hip-hop meg rap fan, ebből
Karibi, kiderül. Karibi ilyen Steel Drabos feldolgozását hallgatja, ami teljesen instrumentális, nincs benne szöveg. Viszont az ismétlődés és a repetitivitása miatt ugye nagyon idegesítő. Az is tök érdekes, hogy ezt felhoztad, hogy ugye nőgyalázó, mert ez már a bíróságon hangzik el az ügyész szájából, és igazából ami nagyon érdekes ebben a filmben az az, hogy először látjuk mi magunk a történéseket, látjuk a valóságot, és aztán ugye a film közepétől pedig ezt az egészet újra végignézzük és végigelemezzük, de már az ügyész és a védő interpretációjában, illetve a szereplők interpretációjában, és tulajdonképpen elkezdünk iszonyatosan a mélyére ásni, és ugye léjjelről léjjelre, rétegről létegre szedni szét a valóságot. És akkor, tehát szerintem ez a filmnek az egyik nagyon érdekes mondani valója is, hogy ugye a valóságnak hány, meg hány rétege van, hogy lehet úgy is interpretálni ezt a dolgot, igen, hogy ez amúgy egy nőgyalázó előadónak a száma, mondja az ügyész, tehát, hogy amit ugye hallgat a férj, az tudat alatt, vagy éppen tudatosan, de egyfajta lázadása a feleség ellen. Az ügyvéd interpretációjában pedig semmi, hát ez egy stíldramos, szöveg nélküli feldolgozás, tehát abszolút-e minden két helyen felül áll valójában. Csak azért hallgatja hallgosan, mert mit tudom én, éppen dolgozik, kalapál és hallgosan akar zenét hallgatni. Úgyhogy ez egy tök érdekes dolog. Én azt vettem észre, hogy valahogy így az első órában tényleg figyeltem a timingját a filmről, egy 2,5 órás filmről beszélünk. Ugye egy ilyen érzelmi hullámvasúton vagyunk, az első órában látjuk ezt az esetet, és ilyen nagyon lassan, nagyon szépen, nagyon finoman adagolva rakja belénk a rendező a kételyt. Tehát az elején számomra full ártatlannak tűnt a nő, tehát ez abszolút minden kétséged felül állt bennem, hogy itt egy egész egyszerűen egy balesetről van szó, és azt gondoltam, hogy a film, azt tudtam, hogy thriller, meg hogy krimi, de hogy azt gondoltam, hogy eztán valami másra fogunk majd fókuszálni, vagy tehát, hogy semmi esetre sem a feleség az, aki esetleg gyanúba kerülhet. De ugye az első óra végére eljutunk oda, hogy szépen felmerül bennünk a gyanú. Aztán elkezdődik a tárgyalás, és akkor pedig ugye megfordulnak a dolgok, akkor a tárgyalás során az ügyész az egy ilyen kifejezetten gusztustalan figurává válik, a bíróság az egy ilyen totál ellenséges közeggé, és a nő a szép lassan visszaalakul egy ilyen zsandárká, tehát egy ártatlanból indul, aztán számomra az első óra végén már szinte elítéltem magamban, hogy bűnös, és hogy megyünk ebben a bírósági tárgyaláson, egy ilyen tényleg ártatlanul megítélt és elítélt nőről van szó. A filmnek a háromnegyedénél...
Te ezt így érezted? Annyira érdekes, hogy bennem a végére, meg pont fordul.
Amikor így a háromnegyedénél jártunk, akkor már egy olyan érzésem volt, hogy ez azért nagyon korszerű, és nagyon, tehát kicsit már így a genderkultusznak a filmjének éreztem, hogy van egy komplex női karakterünk, akit egyszerűen ízekre szednek a hiénák, a férfi társadalom, ahol nyilván az ügyész, aki egy ilyen fiatal és rámenős, rendkívül éles elmélyű, de nagyon támadó és nagyon, nagyon agresszív fiatal férfi képében jeleníti meg ugye a nőkre leselkedő férfi társadalmat, vagy a nőkre veszélyt jelentő férfi társadalmat. A bírónő is elég hűvös és elég hideg vele kapcsolatban, és ugye miután egy nagyon komplex 21. századi női karakterről beszélünk, aki végtelen intellektuális, és semmi esetre sem lehet egyébként hagyományos női szerepekbe belekalapálni, vagy nem lehet róla azt mondani, hogy egy átlag nő, hiszen ugye nagyon sikeres író, jóval sikeresebb ugye, mint a férje, vagy jóval sikeresebb egy csomó más férfinál, szeretőket tart, de a férje tudomásával. Van az életükben egy súlyos tragédia, ami nagyon rányomja a bélyegét az ő közös életükre, az, hogy a kisfiúk egy baleset során megvakult, mely balesetben ugye lehet akár a férjet is okolni, hogy részvevő volt benne, nem tehet róla egyébként, de mindegy, tehát lehet úgy is látni, hogy akár némi felelőssége van ebben az ügyben. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex női karakter, aki egyáltalán nem a mai társadalmi elvárásoknak megfelelve él, és hát persze ráront a világ, és megpróbálja őt kiírni ebből, és tehát mindenki azonnal megpróbálja őt bűnösnek beállítani. Szóval egy picit ilyen érzésem is volt, aztán ez eloszlott a végére, de én azt gondolom, hogy ez a film valószínűleg azért is kapott itt most aranypálmát Cannes-ban, mert ugye ez azért most nagyon-nagyon, ez a gender téma azért ugye egy olyan téma, amit szeretnek körbejárni, és egy kicsit ezt is éreztem benne. Te nem éreztél ilyet? Nem mondtad, hogy neked máshogy volt a felépítés.
Hát nekem nagyon tetszett az, hogy objektív próbált maradni. Tehát amennyire mondod, hogy muszáj volt, hogy bizonyos szempontból női szemszög legyen, hiszen a nő maradt életben. Egyébként női rendezőről beszélünk, ugye Justin Trierről, vagy nem tudom, hogy franciául a Trietet Trier-nek mondják.
És azt hiszem, hogy a Justin az Justin.
Ja, bocsánat, Justin Trier. De nem tudom, majd kiavítanak a franciások. És ugye a főszereplők pedig Sandra Hüller, és ha jól tudom, akkor Samuel Tejs volt ugye a férj, és meg kell mondjam, hogy nekem nem is tudom, hogy mikor, talán Tarantinónál fogalmazódott meg bennem az, hogy az igazán jó flashback, az sose egy ilyen villanás. Azt már halálba unom a thrillerekből, hogy is visszavágunk, meg oda-vissza, és akkor ez történt, fú, nem, egyszerűen nem hat. Az igazi flashback az akkor jó, amikor a rendező egy kiemelt jelenetet szentel neki, visszaugrik az időbe, és el is felejtett, hogy a film jelen ideje nem is akkor játszódik. És ennél a filmnél is megtörténik a csoda, hiszen feltámasztja a halottat, és az előző nap történéseit eleveníti meg, azon belül is egy konyhai vitát. És nekem a konyhai vita a filmből a kedvenc jelenetem, egyszerűen annyira természetes, és annyira valósan állít szembe két álláspontot, és nem tudom, hogy amiatt szimpatizálok-e a férfivel, mert férfi vagyok, de az ő érveit a sértettsége ellenére, meg a lúzersége ellenére jobban értem, mint a nőt. Ugyanis az a problémája, hogy ugye ő tanítja a gyereket otthon, eleve semmi ideje nincs az írásra, mert állandóan a gyerekkel foglalkozik, plusz a házi munka egy része is ráhárul, és úgy érzi, hogy mai napig bünteti amiatt, mert a gyerek ugye félig meddig megvakult. Úgyhogy itt gyakorlatilag a nő védekezése az nekem nem volt annyira meggyőző. Tehát úgy érzem, hogy vastagon benne van abba, hogy a férje az antidepresszánson él, meg piálnak, az mind a kettőnél látszik. Ez nem csak olyan szolid borozgatás, én azt látom, hogy mindig a kezükben van az a bor, és a viselkedésükön is látszik. De hozzáadom, vagy azt hozzátenném, hogy egy értelmiségi vitáról beszélünk. Tehát nem az a proli konyhába zsörtölődős, csapkodós, basszamázós, hanem érvekkel van felépítve, csak hát tele indulattal, érzelmekkel. És megvezetett annyiba a film, hogy ugye ezt utána csak hangba hallott, hogy mi történt. Hogy egy ilyen csapkodást hallasz, és következtetnek arra, hogy az történik, hogy hát elmondja a Sandra Wojter, ugye a főhős, hogy a férjét meg akarta pofozni, vagy meg is pofozta, és a férje meg nem üt vissza, hanem saját magát bántja, és a konyhaszekrényt. Na most ezt én abszolút elhiszem, de valamiért én ezt tényként kezeltem, hiszen ez csak te a tanú vallomásából hallod, ugye a Sandra szájából, de ez nem biztos, hogy a valóság is. Én ez alapján következtettem a film végére, hogy ugyanez zajlódhatott le, és ez lehetne a film megoldása az én olvasatomban, hogy veszekedtek, vitatkoztak, ordítoztak, és gyakorlatilag a nő vagy megpofozta, vagy hozzávágott valamit a férjhez, és a férj gyakorlatilag ahelyett, hogy kárt tett volna az asszonyba, magába tett kárt, kiugrott az emeletről. Ez gyakorlatilag az én olvasatom, de ez igazából lehet, hogy egy pszichológiai védekezés, hogy ne tartsam a nőt bűnösnek. Akikkel együtt voltunk a művészmoziba, Olivérék, barátomék, vagy nagyon jó ismerősömék, ők pedig gyakorlatilag a nő bűnössége mellett érveltek. Ő nekik teljesen egyértelmű a kocsiban maradt jelenetnél, amikor ugye a nőt viszi haza az ügyvéd, és elsírja magát, hogy gyakorlatilag ő ott, meg az ítélet végén is így kiengedett, elkezdett pszichedelikusan nevetni, és a gyerek is azt mondta neki a végén, hogy anya, féltem, hogy mi lesz, amikor hazajössz. És ezek a mondatok arról árulkodnak, hogy a nő mégis bűnös volt, és megölte a férjét, a gyerek pedig a végén megvédte az anyját. Mit gondolsz erről?
Az egész filmre elmondható, hogy szerintem a szereplők ilyen végtelenül természetesek, és ettől ilyen hátborzongatóan hitelesnek tűnik az egész. Különösen egyébként a főszereplőnőn éreztem sokszor úgy, mintha nem tudom, imprózna, nem tudom, hogy mi az a technika, vagy mi az a színészvezetés, amivel ezt el lehet érni. Nyilván a styling nagyon sokat segítette, hogy mondtad, a smink nélkülisége, a ruhái, a rendetlenség a szobájában, és így tovább. De hogy, tehát, hogy semmi műviséget nem éreztem benne, elképesztően ritka, és a magyar színházasból például a számomra fájóan hiányzik az, hogy ennyire spontán és ennyire ilyen hiteles arcokat láthassunk a vásznon. Mindenki jó volt benne, még a gyerek is pedig hát azért nekik nem lehet könnyű dolguk. Én azt gondolom, hogy igen, ha az előbb azt mondtam, hogy az aranypálmát kicsit a gender kurzus miatt is kapta, akkor azt is hozzá kell tennem, hogy igen, tehát az a vita ott a konyhában, az egészen elképesztően sodró lendületű és olyan erejű, mint mondjuk a Bergmannak a jelenetek egy házasságból. Ugye hallottunk már olyan színészpárokról, akik ezt feldolgozva előadás formájában utána el is váltak. Egészen nyomasztó, és mindenki, aki valaha már házastársával vagy párjával veszekedett vagy vitatkozott, az full át tudja érezni ezt a dolgot. Azt én viszont egyáltalán nem gondolom, hogy tehát én a nőnek a bűntelensége mellett törnék pálcát, vagy számomra ez elég egyértelmű volt. És a vitámban sem a férjnek adtam igazat magamban, annak ellenére, hogy nyilván férfiként még tudok is egyébként azonosulni ezzel a szerepkörben. Szerintem minden férfi tud, a mi modernkori férfi felfogásunkban, ahol hajlamosak vagyunk arra, hogy néha elmosogassunk, vagy összehajtogassuk a ruhánkat, hajlamosak vagyunk e fölött borongani is, hogy milyen sanyarú a sorsunk, vagy én legalábbis mindenképpen sokat tudom magam sajnálni ezen, hogy mennyi időmet veszi el a háztartás. Úgyhogy meg tudom ezt érteni, de a nőnek nagyon világosak voltak az érvei azzal, hogy te választottad ezt a homeschoolingot, senki sem kötelezett rá, te választottad azt, hogy ide költözzünk
most leszek férfi, ezek ilyen női válaszok, amitől én is agyfaszt kapok. Tehát, hogy te választottad, te csináltad, és akkor igen, baszki, de azért, hogy neked is jobb legyen, mindenkinek. Lehet így,
Hát ez a férfi valószínűleg azért osztotta magára ezt a mártír szerepet, mert valahogy bűnhődni akart a gyereknek a balesetért, és azért próbálta magát újra és újra feláldozni, mert egyszerűen képtelen volt saját magának megbocsátani. Ennek a nőnek nem volt szerepe.
Igen, ugyanakkor a nő érveit is értem. Tehát amikor azt mondta, hogy na jó, öreg, de a te országodban élünk, a te vágyálmod szerint azért költöztem ide a kecskék közé, mert te kérted, és végül is a te barátaiddal találkozok. Tehát voltak olyan érvek, amik meg abszolút a nő fele toltak, tehát hogy abszolút demokratikus volt a dolog, és mégis hátborzongatom valóságos.
Te azért elég sokat írsz, igaz? Forgatókönyveket, filmeket, játékfilmeket.
Többek között.
Én is írtam két könyvet. Tehát mind a ketten foglalkozunk írással, az, hogy az ember kifogást keres, hogy miért nem ír, az szerintem egyidős az írással. Tehát aki valaha írt egy sort is, az magára ismer ebben. És ahogyan a férfi mindig mindenről kifogást keres és kifogást hoz, hogy most éppen miért nem ír, az teljesen érthető. Tehát, hogy ott
hát, is... Hogy miért hagy félbe egy regény?
Ott az az igazság, hogy megint csak a nővel kellett, hogy egyet értsek. Tehát azt mondta, hogy figyelj, írtál egy ötletet, amiből én írtam egy 300 oldalas regényt, és aztán azt emlegetett föl, hogy az engem inspirált, és én meg tudtam írni a regényt, te meg nem. Tehát, hogy a kettőjük közti intellektuális féltékenységben az, hogy a férfi gyakorlatilag impotens intellektuálisan, és ezt nem képes feldolgozni, és megpróbálja nőre kenni. Abszolút számomra azt igazolta, hogy igen, és amit mondtál ezzel az önbántalmazással, ezzel a tehetetlen dühel, ami ugye abban manifesztálódik, hogy saját magát üti meg a falat. Ez szerintem egy olyan értelmiségi férfi esetében, aki nyilván már nem ilyen darwini állapotban van, és soha nem ütne meg egy nőt, ott a self-harm, az önbántás az abszolút egy út arra, hogy az agressziódat levezesd, mint férfi. Tehát ezt teljesen meg tudom érteni, hogy ha nem ütheted meg, akkor megütöd magad, de az agressziódat nem tudod.
Tehát te azt mondod, hogy öngyilkos lett.
Igen. Igen.
Egyébként egyetlen egy fikát tartogattam mára, ami egyáltalán nem lesz korrekt politikailag, és én általában vállalom, hogy ilyen genya vagyok, de én azt gondolom, hogy a castingba csúszott egy kis hiba. Olyan szempontból nem, hogy minden színész 10 pont, tehát nem a színészettel van a gond, hanem számomra az a baj, hogy a Samuel Tejs és a Sandra Hüller között nincs reláció. Tehát, hogy a Samuel Maleski figurája, vagy a filmben kinéz, az egy gyakorlatilag most feketén-fehéren egy helyesebb faszi, mint amilyen nővel van. És ehhez képest a nőnek a sztoria az, hogy ő a vágy tárgya. Tehát ő az, akit folyamatosan nem csak azért interjúolnak, mert sikeres, meg nem csak azért tud lefeküdni, vagy lehet, hogy ez a magyarázat, hogy ő sikeres, és ezért szexuálisan is kívánatosabb, de a férfi az egy sármosabb valaki, mint a nő. A nő az egy teljesen átlagos valaki, és ezek nyilván fizikai adottságok, tehát egy színész ezzel nem tud mit kezdeni, de a casting ezért fontos, hogy aha, értem, hogy ezért maradt ezzel a nővel, aha, értem, hogy ezért tud félrelépni folyamatosan, és ezért van alá
nem tudom, én ebben éreztem egy kis rendezői tudatosságot, tehát azért egy picit maszkulin az arca ennek a nőnek, ennek a főszereplőnőnek, és a rendező direkt nem rak rá sminket, egyáltalán nem csinálja meg a haját, nem öltözteti úgy, hogy vonzó legyen, tehát mint a kifejezetten erre építene, hogy egy picit a maszkulinitáson erősítsen, ez nyilván a biszexualitásából is következhet, más pedig szerintem itt ő azt akarta aláhúzni, hogy az intellektusa miatt olyan vonzó, tehát hogy szerintem a férfi számára is elsősorban az intellektusa az, ami meghatározza az ő kapcsolatukat, és abszolút nem a testiség. Egyébként ugye erre vannak utalások, és aztán ennek a vita során, viszont amikor a nő az elején elmondja, hogy hogyan szeretett bele ebbe a férfibe, és hogy mit jelentett a számára, akkor ha belegondolsz, ott sem, tehát nem, szó nincs a fizikai vonzalomról, hanem például arról, hogy megnevettetett, vagy kinyitott előtt a világot, vagy mindenkit ismert az egyetemen, és egyszer csak nem voltam magányos. Tehát, hogy teljesen más kvalitásait hozza föl ennek a férfinak. Tehát, mint hogyha ebben az értelmiségi párban a kapcsolat, az sokkal erősebben szellemisíkon zajlana, mint sem mondjuk az ágyban. Hiszen például ugye külön szobában alszanak, külön szobában laknak, ne felejtsd el, ami azért általában ugye hát egy házasságban egy picit azért elgondolkodtató. De egyébként az szerintem nagyon-nagyon érdekes, hogy ezen a vitán keresztül látjuk, hogy egy bogyodalmakkal teli, de relatív működő házasság mögött milyen rejtett drámák, meg intellektuális féltékenységek húzódnak meg. Tehát még hogyha itt nem is egy művészpárról beszélnénk, és nem is arról, hogy valaki tud írni, valakit meg nem. Ez, hogyha nem tudom, a férfi Kazánkovács lenne, és a nő varrónő, lehet, hogy ott is ott egy olyan kapcsolatban is vannak ilyen egyenlőtlenségek, hiszen a két fél között mindig van egy kis libikóka, olyan nincs, hogy párkapcsolatban, mint két fél pont ugyanott van, vagy pont egy. Egyelően. Szerintem ez egy érdekes téma, amit feszeget a rendező, és az is, hogy tehát egy csomó olyan érzelmi kérdés van, mint például a gyerektől való eltávolodás. Tehát, hogy oké, a végén a gyerek, akár mondhatjuk úgy is, hogy talán megmenti az anyukát, nem akarok rá kitérni, hogy hogyan, de minden esetre egy nagyon erős érzelmi viszonyulás van anya és a gyerekek között, de van a filmnek olyan momentuma, amikor ebben elbizonytalanodik az anya is, a gyerek is, és te is, mint néző. És az úgy, hogy van gyerekem, azt tudom, hogy ez valami felfoghatatlan, vagy szörnyű lehet, amikor a gyereked eltávolodik, vagy úgy érzed, hogy eltávolodik tőled, és akár egy idegen ennek a társaságát keresi, vagy hogy például ugye a két szülő között milyen rivalizálás van a tekintetében, hogy kinek erősebb a kapcsolata a gyerekkel. Ez is egy általános téma, szerintem minden házaspár életében, akinek olyan gyereke, hogy éppen hányadán állnak a gyerekkel való kapcsolatban, hogy a férje elmondja, hogy nagyon örüli, hogy azt a döntést hozta, hogy otthon tanítja a kisfiút, mert így sokkal erősebb lett vele a kapcsolat, amire rögtön mondja ugye a Szandra, hogy olyan kapcsolat, ami nekem sosem lesz. Tehát, hogy ez a fajta rivalizálás is nagyon érdekes, és ilyen témákat ritkán szoktak ilyen érzékenységgel feszegetni. Amerikai filmekben nagyon európai ez a film, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt a tekintetben is szerintem. Az egész egy nagy puzzle, egy nagy rejtély,
nekem az biztos. Nekem két árulkodó jel van még a rejtéllyel kapcsolatban. Egyrészt, hogy a gyerek sem az az odabújós, tehát ahogy mondod, a film végén is, ahogy a apjától külön alszik, itt se a gyerekével összebújva látjuk a film legvégén, hanem külön elmegy, és a kutya oda kuporodik. De az a helyzet, hogy még a kutya se bújik oda hozzá, hanem ő az, aki odabújik a kutyához, megsimogatja. Most ebben tudom, hogy rendezőként az történik, hogy ott ül egy idomár 2 méter, és a kutya folyamatosan őt nézi, és én ezt látom, tehát tudom, hogy ez így lett fölvéve, de mint film olyan jelentése van, hogy ez a kutya, ez igazából nem, ő csak úgy ott van, nem a gazdáját nézi, tehát nincs az, mint a gyerekkel az a nagyon szoros kapcsolat, hanem úgy csak úgy fekszik, és a nő az, aki elkezdi simogatni. Tehát nekem, nem azt mondom, hogy egy elemi ösztön vége van, de speciál, itt jön a második, ami miatt nem 10 pont nálam, még csak nem is 9, mert például az elemi ösztönnél sokan nem tudták, hogy mi a film vége, pedig annál egyértelműbb véget, hogy lemegy a kamera és megmutatja a jégvágót, nincsen. Tehát azt nem értem, halottról jó, rosszat vagy semmit, de hogy az Andy Vajna is ezt miért akarta átvágni, és miért akarta, hogy ölje meg a Douglas-t, vagy meneküljön meg, az egy annyira zseniális vég, hogy mégis nyitva van hagyva, de azért ott egy vélemény, ott egy állítás. És ebből a filmből, hogyha egy dolgot hiányolnék, az, hogy a végén ne hagyjon minket 100%-os kéttejbe, hanem hagyjon minket 20-30%-os kéttejbe. Tehát valami kellett volna egy apró jel, ami a nézőben elbillen valamerre. És én azt gondolom, hogy ez a film, ez azért jó is, meg nem is annyira a legvége, mert igenis nagyon, nagyon nyitott, és ki tud jönni úgy a moziból az egyik ember, hogy azt mondja, hogy a nő volt bűnös, a másik, hogy a férfi, és erre mondhatod, hogy ez mennyire zseniális, de igazából nagyon sok olyan művészfilmet tudok, ahol a rendező se döntötte el. Tehát a rendezőnek és az írónak igazából tudnia kéne, hogy ki a bűnös, tehát nagyon érdekelne egy beszélgetés az alkotókkal, hogy ők mit mondanak, mert engem ez egy picit zavar.
Ez is igaz, ugyanakkor, hogyha azt veszük, hogy szerintem törekvés volt, rendezői törekvés volt, ez a natur ábrázolás és ez a végtelen dokumentumság.
Ezzel nincs is baj, de nem a végén.
akkor én szerintem ennek része az, hogy a valóságban sem mindig tudjuk, hogy mi az igazság, nagyon nehéz kideríteni, valamikor soha nem fog kiderülni, és ő próbált hűlni a
valósághoz. Persze, csak ezért olvasunk könyvet, vagy nézünk filmet. Tehát a valóság és a művészet között az, de hogy a művészet az ad egy megfejtést valamilyen
nagyon
szinten.
Nagyon hasonló a kritikám,
vagy egy olyan kérdést.
Csak nem a dramaturgia szempontjából, vagy nem a sztori vezetés szempontjából, hanem hogy ennek a filmnek pont emiatt a nagyon nyersessége miatt valahol nekem egy olyan picit hiányérzetem volt. Tehát én nagyon szerettem azt a filmművészetet, ami nem tudom, a Peter Greenaway-é vagy, hogy, tehát most nem azt mondom, hogy mindenhol Rubens festményeket akarok látni, de szeretem látni azt, hogy ezt kitalálta valaki, hogy ezt megkomponálták, megfestették, megrajzolták, igen. A rendező gondolt erről valamit, és csinált nekem egy olyan látványvilágot, amitől nekem tátva marad a szám. Tehát,
igen, tehát hogy most nemrég egy éve elemeztük a Ruben Östlund filmjét, és az Östlund filmekben is végig talány, de a végén ott egy állítás. És a Kubrick film is lehet, hogy bármelyik a legtöbb leíró jelleggel, de rengeteg Kubrickkal ezért nem lehet összehasonlítani, mert filmes megoldások, tárháza, formák, gondolatiság összekapcsolódása. Itt a forma teljesen ki van dobva a kukába. Itt a nyers valóság van, és nyitva hagyott vég. És engem ez egy picit zavar, mert ha nyers valóság is van, meg nyitva hagyott vég is, akkor gyakorlatilag olyan, mintha egy ilyen cinema veritét látnék, vagy egy ilyen kamerával elkapott valóságot, ami egyébként nagy szó, hogy egy filmes meg tudja teremteni a valóság látszatát. Én lehet, hogy nem is tudnám így, hogyha megfeszülnék se, de az biztos, hogy az alkotónak gondolnia kell valamit erről a helyzetről, és egyfajta megfejtést kéne sugalnia egyik vagy másik oldalon. Nem hiszem, hogy eljutottunk odáig a filmmel, hogy ezt igazából megfejtettük. Nagyon hamar jött egy bírósági döntés, nagyon hamar jött egy olyan tanúvallomás a kisfiú szájából, ami picit forgatókönyvízű volt, tehát nem volt annyira kisfiús. Ezt más újságíró is írta, és egyet kell értsek, hogy ez nem teljesen egy gyerek szájából szólt, hanem ez egy felnőtt szólt annak a gyereknek a szájából. Ezek a film hibái. Egyébként hihetetlen, hogy 2,5 óra elrepült, mert végig feszültségben tartott.
Ez csoda egyébként, igen, tehát hogy van, amikor ugye sóhajtozni szoktam, hogy mi nem lehet visszatérni a rendes másfél órás filmekhez, de itt egyáltalán nem zavart a 2,5 óra, végig mentem a rendezővel, tehát ebből a szempontból nem volt baj, mondom, nekem egyszerűen ez a világ felépítése hiányzott belőle, hogy ez nekem túl natúr volt, mondjuk így.
Akkor, hogy ne húzzuk tovább, nálam ez egy 8-as, nálad?
Hát igen, nálam is talán 8-as, bár így a 7-es és a 8-as közé gondolom valahova. Egy hatalmas kritikával még hadd éljek így a végén, ami a filmnek a totális hibája, hogy egyetlen egy francia sem beszél úgy angolul, ahogy az ügyvéd. Ez nyilvánvaló fikció, tehát hogy aki bár életében egyetlen franciával is találkozott, azt tudja, hogy bizonyosan nem tudnak úgy angolul, ahogy az ügyvéd szereplők. Úgyhogy az már sokkal életszerűbb, ahogyan a bíróságon ugye rendkívül sovinisztán nem hagyják ezt a nőt az anyanyelvén beszélni. Igen, szóval Franciaországban nem beszélnek angolul, ezt szeretném leszögezni a végén, úgyhogy 8-as.
Ezt Kámba tapasztaltam annó. És akkor nem marad más hátra, mint elmondani, hogy az Apple Podcast-en, Spotify-on, YouTube-on, Instagramon követhettek minket lassan, most már megadjuk magunkat a TikToknak is, még mindig ellenállunk, de már nem sokáig, és honlapunk is van, hogyha ott szeretnétek bennünket hallgatni. Bevásárláshoz, kondihoz, szex alatt ne, gyerekneveléshez, mindenhez gyakorlatilag hallgathattok minket, és jó szórakozást kívánunk a 2020 Filmodüsszeia csapata.
Sziasztok!